Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, itt a Kontakt Rádióban. Ezúttal a múzeumok éjszakájáról fogunk egy hangképes beszámolóval indítani, majd utána a Magyar Nemzeti Múzeumnak egy a múzeumok éjszakájának a napján délelőtt megnyílt kiállításáról lesz szó.
Hogyha esetleg eldugult a csatorna, akkor tisztítani. És egyébként jellemző, több helyen fogunk látni ilyen csatornákat, házakból kifolyó, illetve az utcákon majd látni fogunk mélyebb, sekélyebb csatornákat. Ez egészen az egész várost átszövő, levélerezetszerűen kis csatornák, nagyobb csatornákban, majd azok még nagyobb csatornákban folyva vitték el a szennyvizet a településről, egészen a Dunáig. Sajnos a kifolyási pontok, vagy a, igazából a kiöntési pontok nem ismertek, aztek a gázgyár építésekor nagy részt elpusztították, de a hálózat működik. Tehát, hogyha ma egy nagyobb eső miatt megtelnek ezek a csatornák, vagy néhány éve volt egy csőtörés a Szentendrei úton, az összes víz befolyt a romkertbe, néhány óra alatt eltűnik az egész. Tehát itt nem marad víz, a csatornák gyönyörűen mind a mai napig el tudják vezetni. A csatornák átlagosan olyan 50 centi mélyek, de vannak, ahol 80 centi vagy 1 méter mélyek ezek a teljesen szabályosan kövekből kiépített csatornák. És néha az aljuk is le van szépen kövezve, úgyhogy erre nagyon ügyeltek, a víztelenítést azt nagyon profi módon meg tudták oldani. No, mellettünk található az úgynevezett két pilléres terem. Ez most egy ilyen kicsit ilyen didaktikus, múzeumpedagógiai célokat szolgáló terem, nyugodtan be lehet menni körülnézni. Két pillér tartja a mennyezetet, az ásató szerint feltétlenül még emeletet is hordozhatott, nagyon vastagok a falak. A márvány maradványokból és a freskó maradványokból arra következtetünk, hogy eredetileg márványpadlója volt, illetve gazdagon volt díszítve. Ez lett az épület ebédlője, vagy másrészt triklíniuma, amely valószínűleg a legdíszesebb helysége volt a római háznak. Ugye a rómaiak nagyon-nagyon szerettek komoly nagy vacsorákat és összejöveteleket tartani, ezért aztán nem csoda, hogy az épület legdíszesebb helysége mindig ezek az úgynevezett triklíniumok voltak. Ilyen helyek tartották a nagyobb vacsorákat, baráti összejöveteleket, vagy visszafele menet a festőházban látunk erre egy berendezett példát is.
Az előbb bejátszott hangképből lehetett hallani, hogy ez egy tárlatvezetés volt, mely a szabadban zajlott. Láng Orsolya mutatta be Aquincumnak a rom területét, az ő hangját hallották. Most pedig Lengyelné Kuruc Katalint kérdeztem az Aquincumi Múzeumnak a múzeumok éjszakájára nyújtott programjával kapcsolatban, amelyikről érdemes megjegyezni, hogy a 2012-es év múzeuma címet nyerték el. Az év múzeuma címet pedig a jól megtervezett és sikeresen kivitelezett pályázatokon alakuló szakmai és múzeumpedagógiai alapú fejlesztés, programkínálat gazdagítása miatt nyerték el. Ez az elismerés a Polszki Társaság és az ICOM Múzeumok Nemzetközi Tanácsának a Magyar Nemzeti Bizottsága, valamint az Országos Közgyűjtemények Szövetsége, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiumának közös döntése alapján kerül minden évben kiadásra. Ezzel együtt minden évben van az év kiállítása, díjkiadása is, illetőleg vannak olyan további kiállítások vagy múzeumok, amik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, és szintén díjazásban részesülnek. Ilyen volt a Tiszazugi Földrajzi Múzeum, illetőleg az Empléni Múzeum ebben az évben. Az év kiállítása címet pedig a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapadsága nyerte, mindezt a múzeumok majálisán lett kihirdetve. Tehát az Aquincumi Múzeumban többek között ezért is mentem el, és akkor mindjárt hallhatják az ott készült riportot.
Hát igazából megint csak felütöttük a rómaiak kalendáriumát, és miután ők is ünnepelték ezt a napi egyenlőséget, ők Fortuna ünnepét ünnepelték ilyenkor, és úgy gondoltuk, hogy a hagyományőrző rendezvények sorát ismét gazdagítjuk, és ezért lett az Aquincumi hosszú éjszaka témája a Force Fortuna ünnepe, és igyekeztünk olyan programelemeket kitalálni, amik kapcsolódhatnak ehhez. Ugye a Fortuna, illetve az Aquincumban talált Fortuna Nemesis szobor, a szerencse, a sors istennője, és ennek következtében a program is a szerencse forgandósága, illetve a szerencsejátékok körül zajlik. A szerencse forgandóságát elsősorban az irodalmi oldalról próbáltuk megformálni, megfogni, tehát az antik szerzők műveiből azokat az elemeket kerestük ki, amik az élet és a sors forgandóságára utalnak, tehát maguk a színészek a múzeummal együtt válogatták ezt az anyagot, és ők irodalmi séta keretében a Romkert különböző pontjain megállva adják elő ezeket a kis jeleneteket. Ami pedig a játékokat illeti, azt pedig hát ugyancsak elővéve az ókori forrásokat, olyan szerencsejátékokat játszunk, amit már a római korban is. Tehát a kockázástól kezdve a különböző találós kérdéseken át, a malomjátékig, táblásjátékokig, tehát többféle ízelítővel is szolgálunk, és ezeken a játékhelyszíneken lehet gyűjteni bizonyos pecséteket, és aki megfelelő számú pecsétet gyűjt, az megforgathatja majd Fortuna kerekét, és így kiforgathatja a szerencsét. Tehát az Aquincumi éjszaka az ennek bűvöletében zajlik.
Milyen szerencsét forgathat ki? Teljesül vágya, vagy?
Hú!
Mire?
Milyen? A szúnyogok már az ókorban is nyilván ugyanígy támadtak. Ebben az esetben a szerencse különböző ajándékokban nyilvánul meg. Részint tárgyi ajándékokat, részint pedig belépőjegyeket lehet nyerni a többi hagyományőrző rendezvényünkre, de hogy ki lesz a szerencsés, azt egyedül Fortuna mondhatja meg. Mi se tudjuk előre.
Mint a műsor elején említettem, a következő helyszín a Magyar Nemzeti Múzeum lesz, ahol ott is maradunk. Először Szili Mariannát kértem meg, hogy mutassa be a Magyar Nemzeti Múzeumnak a múzeumok éjszakájára tervezett programját.
A Nemzeti Múzeum az idén az egri csillagok témájára fűzte fel tulajdonképpen a program kínálatát. Ugye Gárdonyi évfordulót ünneplünk az idén. Ennek egy prominens műtárgyát is megkaptuk kifejezetten erre a hétvégére, Gárdonyi Gézának az egri csillagok kéziratát eredeti példányban, tehát az ő saját kéziratát, illetve egy rajzot, amit az Egriváról készített, úgyhogy ez csak ezen a hétvégén látható. A programok is tulajdonképpen ebben a témakörben álltak össze. A tudós mesékben kifejezetten olyan múzeumi, illetve olyan szakemberek beszélnek ezekről a témákról, a törökvirágról, mit akart a török, milyen volt tulajdonképpen ez az egész világ akkor. A belső udvaron is egy török világot szeretnénk életre kelteni, egy szeráj hangulatot próbáltunk meg fölépíteni, egy arab teázó és kávézó is majd a vendégeket ott fogja tulajdonképpen kényeztetni. Ott is lesznek előadások, illetve Serez Zoltán hastánc és dervis bemutatóját is megnézhetik. A főlépcsőn lesz elkerítve tulajdonképpen egy kifejezetten egy ilyen hangulatos előadótér. 8 órától éjfélig folyamatosan lesznek az előadások, a kiállításokban szakvezetések, tárlatvezetések. Ugye még jelenleg is áll a Kogárt és a Magyar Nemzeti Múzeum közös kiállítása, vonzások és változások. Ebben szintén szakvezetéseket tartunk. És mindenkit szeretettel várunk ezekre a programokra.
És említetted, hogy lesz egy szabadtéri program is.
Igen, hát ez egy üdes színfoltja lesz tulajdonképpen az estének. Innen a múzeumkertből, az Arany János szobortól fogunk fölengedni hőlégbalont. Ide is mindenkit szeretettel várunk, ezt ki lehet próbálni, föl lehet repülni egészen a csillagokig, egész magasra fölviszi az embereket, meg lehet nézni a Budapestet kivilágítva, úgyhogy tényleg ez is egy nagyon jó kis program.
És akik visszatérnek, miről hallhatnak majd előadásokat?
Ezek is a török témához kapcsolódnak. Tulajdonképpen Fodor Pálnak a Mit is akart a török 1552-ben című előadása, Császtvai Tündérnek Gárdonyi pokoli csillagai előadása, illetve egy különleges, igazából, mintha a Mohács csata megelevenedne, ez Baltavári Tamásnak egy történelmi animációs előadása, ez is nagyon érdekes.
A következő riportot dr. Csorba Lászlóval, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójával készítettem. A múzeumok éjszakájának a délelőttjén megnyílt Ősi halotti maszkok című kiállításról. Hogyan jött létre ez a kiállítás, miért pont most rendezték meg, és mi a kiállításnak a célja?
A Nemzeti Múzeumban ilyen nagyszerű régészeti és történeti kiállítások születnek. Ez a két nagy terület ugye érintkezik. Azt mondhatnánk, hogy a legtágabban vett múlt ismeretnek, ugye a régészet egy különleges, gyönyörű terület, amikor ugye a földből előkerülő tárgyakat állítjuk köszemlére, és hát mindig rengeteg nagyszerű javaslat van, hogy mit tegyünk, és persze mindig elsőben az anyag és az idő, tehát anyagiak, a pénzügyi lehetőségek és az idő függvénye, hogy mit tudunk tenni. Eredetileg ezt a kiállítást tavaly csináltuk volna meg, tehát bizonyos értelemben véletlen volt, hogy most kaptuk meg, ugyanis azok az engedélyek, amelyek a közlésekhez kellettek, azok nem érkeztek meg időben. Az anyag egy jelentős része ugyanis Oroszországból való. Egy Szergej Nárilkov nevű nagyszerű, többen egy vállalkozó, egy autodidakta, régészetén érdeklődő férfiú komoly pénzeket fektetett abba, hogy a nagy eurázsiai steppevidéken lévő temetkezéseknél felbukkanó gipsz maszkokat lefényképeztesse. Ezek Moszkvában, Abakánban és Pétervárban találhatók, és ezzel egy egész egyedülálló, lenyűgöző erejű képi világ jött létre, és hát ő ezt örömmel felajánlotta, hogyha mi rendezünk egy kiállítást, akkor ezt kölcsön adja. És Fodor István, a kiváló régész kollégánk, a múzeum címzetes főigazgatója, korábbi vezetője, aki a eurázsiai régészet egy nagy szakértője, a népvándorlás korának egyik nagyszerű tudósa, kutató tudósa, ő még gondolta arra, hogy milyen érdekes lenne a Minuszinszki medence, hogy ez a Jeniszej vidéke, az Urál vidéke és a Kárpát-medence temetkezési szokásait kicsit egymás mellé állítani, mert mindegyik esetben arról van szó, hogy a halott arcára valamilyen fajta fedelet, fedőt tesznek, szemfedőt tesznek, ahogy a szép régi magyar nyelv is ezt őrzi. Ezek nem azonos jellegűek, tehát a gipszmaszkok és a fém lapok, fém kivágások különbözőek formailag, de a mögöttük megbúvó gondolat a lélekről, a kettős lélekről, ez úgy tűnik, hogy azonos, tehát valamiképpen a halotti lélek tovább élésének a szimbólumai ezek a gyönyörű ábrázolások. És ez a három elem jött itt együtt ebben a szép kiállításban, és amikor a konkrét időpontot kerestük, hát persze adta magát az ötlet, hogy a múzeumok éjszakájával kössük össze, tehát ma délelőtt megnyílik, tehát akik ma este már jönnek megcsodálni a programjainkat, akkor nagy örömmel élvezhetik ezt az egészen lenyűgöző kiállítást, amelyhez egyébként Nárilkov úr mellett még Andrei Belavin a Permi Múzeumtól is adott segítséget. Továbbá meg kell köszönnünk a Nyíregyházi Jós András Múzeum, Debreceni Déri Múzeum segítségét, mert az ő támogatásuk révén kaptunk meg ezeket a honfoglaláskori régészeti anyagokat, amelyek így együtt noppant szórakoztatóak, és egy új sajátos oldalát villantják föl az egykori népvándorláskori népek, és köztük az ős magyarok halott kultuszának. Megnyitva egyébként roppant szórakoztató volt, mert van olyan régész kollégánk, Szilágyi Márton, aki képes ezt a közép-ázsiai török hangon van, hangon való éneklést előadni, roppant érdekes, és egy olyan hangulatot adott, ami még tovább emelte ennek az ünnepnek, mert minden kiállítás megnyit egy ünnep, ennek az ünnepnek a sikerét.
És a kiállítás nézése közben is ezt a fajta különleges zenét lehet hallani.
Lehet hallani, így van, tehát az atmoszférát ez is adja, hogy érzékeljük azt, hogy ne csupán a szemeink, vagy a fülünkön át, és ez a világ megjelenjen. Egy gyönyörű videó megben egyébként az egyik képernyőn, ahol nem csupán a fotókon szerepel, hanem egy még tágabb merítésű maszkanyagot is lehet látni, hogy Lenyűgöző az, hogy ezek tulajdonképpen egyben ilyen realista portrék, ugye, mert az arcot olyan meglepő hűséggel adják vissza, ami egyébként a stilizálásra és az abstrakcióra hajlamos rituális művészetben elég ritka, hiszen mintha élő arcok lennének, lenyűgöző. Mindenkinek nagyon tudjuk ajánlani.
Hogyha valaki emléket szeretne hazavinni, van valamilyen kiadvány vagy képanyag, ami hozzá kapcsolódik?
Egy nagyszerű katalógus, gyönyörű fotókkal, hangulata fölidézi a kiállítást, remek tanulmányokkal, úgyhogy ez nem is túl drága, tehát ezt mindenkinek ajánljuk, hogy vegye meg.
Köszönöm szépen! Most zenét hallgatunk, egy nagyon különleges zenét, amelyik a kiállítás megnyitóján hangzott el, majd a továbbiakban erről a kiállításról hallhatnak. A zene után következik tehát az ősi halotti maszkok kiállításnak a bemutatása, melyről dr. Fodor István kérdeztem a kiállításnak a rendezőjét.
Kiállításunk címe Ősi halotti maszkok. Az egésznek az apropója, az ötlet az úgy adódott, hogy egy Szergej Narilkov nevezetű hakász ember, ez a hakászia, hakászföld, ez a Jeniszej folyó mellett van a Minuszinszki medencébe, Abakán, ennek a kis köztársaságnak a fővárosa, az Minuszinszka szembe, a Jeniszej baloldalán van, itt Jeniszej az északra folyik már.
Mióta van Kászföld?
Hát igazából ilyen nép nem volt régen, 1924-ben határozták el, ilyen török népek laktak ott, török nyelvű népek, kacsincok, aztán a beltirek, és még jó néhány ilyen kis nép, és ők megszavazták, hogy ezután hakásznak nevezik magukat, és lesz nekik, adtak nekik autonómiát, akkor ugye még Lenin élt, és akkor ezek az autonómiák akkor alakultak meg, és hát ez megmaradt, ezt ma is így hívják őket, igaz, hogy ők már csak 11%-át alkotják Hakászföld lakosságának, a régi gazdálkodásnak, a nomadizmusnak is vége. Hát megváltozott az élet ott is, óriási pusztaságokon megy az ember, amíg talál egy jurtát. Senki nem foglalkozik már mezőgazdasággal. Hát térjünk vissza, egy Szergel Narilkov nevezetű hakász üzletember felajánlotta a kedves kolléganőmnek, Ivanics Máriának, aki a szegedi altaisztikai tanszék professzora és tanszékvezetője, hogy van ő neki régi halotti maszkokról csináltak nagyon érdekes fotókat, és hogy ezeket ő kiállította már 12 helyen. Oroszországban, 12 városban, de hát Moszkvában is, Pétervárban, Novoszibirszkben, ezek óriási városok, mind ugye jóval nagyon, mint Budapest. És ezen kívül Mongóliába és Finnországba is, és nagyon nagy sikere volt mindenütt. Én egész világmenően én Moszkvába jártam egyetemre, tehát én régészetet és részben orientalisztikát is végeztem, és hát én tudtam, hogy ezek micsodák, tudnék, volt egy Kizlászov nevezetű professzorom, aki onnan származott, és Szibéria régészetét ő adta nekünk elő. Ezek nagyon érdekes gipszből és ritkábban agyagból készült halotti maszkok, amelyeket az elhunyt arcáról vesznek le. Az arcot előtte betakarják textíliával, azon a szem és a szájhelyét kivágják, és erre utána ecsettel apró rétegekbe viszik föl 3-4-5 rétegbe is ezt a gipsz vagy agyagmasszát. Na most, amikor ezt fölvitték, akkor erre, mikor ez megszáradt, akkor erre festettek valamit. Méghozzá nagyon érdekes módon. A nőknek a gipszet fehéren hagyták, vagy még fehér festékkel be is kenték, és akkor erre vörös színnel vitték föl ezeket a különböző jelképeket, jeleket, sokszor nem is tudjuk, hogy micsoda. A leggyakoribb, ha a látogató bejön mindjárt a logóba, is ez van benne, hogy a homlokán, a halántékán ilyen végtelen csigavonal megy, amit hát életvonalnak is szoktak nevezni, hogy a elhunyt a halála után a lelke utána megy a más világra, a földön túli világba, és ez az út rendkívül bonyolult, cikcakkos, olyan, mint egy labirintus, és ezt jelezné ez a életspirál. Sokkal valószínűbb azonban, amit mostanában képviselnek a kutatók, hogy ez egyszerűen kínai, mint a Kínában, ez egy nagyon jól ismert jelkép, tudnélik a gazdagságnak, a hosszú életnek és a halhatatlanságnak a jele. Mi hogy jelenik meg itt a kínai művészet hatása? Ez a Minuszinszki medence, akkora, mint a Kárpát-medence körülbelül, és ennyi az alföldi területe, és nem nagy. De ez a terület mikroklímájú, tehát ez már eléggé északon van, viszont itt ma is megterem például a görögdinnye. Igaz, hogy egy érdekes változata, de lehet kapni, ha Minuszinszki piacon én vettem is pár évvel ezelőtt, mikor ott voltam. Itt a nagyon korai időtől kezdve igen érdekes kultúrákat hagytak ránk az itt lakó népek, mert mindig ez a terület alkalmas volt, méghozzá nagyon alkalmas állattartásra és földművelésre. Ez ugyanis síkvidék, legelő, de nem olyan délen van, mint Mongólia vagy Tuva, szomszédos Tuva, tehát itt nem szárad ki ugye a legelő, sokkal több a csapadék is. A Krisztus előtti 3. században Mongóliába és Kína északnyugati részén alakul meg az első ázsiai hun nomád birodalom, és ők a Krisztus előtti 2. században elkezdenek vándorolni észak és északnyugat felé, és meghódítják ezt a Minuszinszki medencét is. Érdekes, hogy itt korábban európi típusú, európi embertani típusú népek laktak, ősi, nagyon korai civilizációja van ennek a vidéknek, méghozzá szkíta korból a Krisztus előtti 6.-4. századból. Ezeknek ismerik az arcvonásait, mert ezekben a fagyos kurgánokban ezek a tetovált testek megmaradnak. Tehát egyszerűen múmiákat tárnak itt föl, és tudjuk, hogy ezek európai típusúak voltak. Tehát nem volt ez a mongoloid vonású népcsoport, és ezek megjelennek itt ebben az időben. Itt egy új régészeti kultúra, tehát új tárgyi hagyaték alakul ki, mert hogy a népesség nagy része mozgékonyabb állattartásra tér át, tehát az úgynevezett félnomadizmusra. Amikor a gazdaság gerincét az állattartás teszi ki, lovas népek voltak ezek is, és itt megtelepedett ezeknek a mongoloid típusú hunoknak egy része. A hun birodalom ugye rettenetesen sok nép elemből állt, de egy lényeges, hogy mongolói típusú embertani típus került ezzel ide, és ezt látjuk a maszkokon is. Gyönyörű szép európai alkatú fejeket, mongoloid fejeket. És ezek a halott maszkok gipszből és agyagból, hát főként gipszből ilyenek vannak lefotózva az ömmel a mi kiállításunkon. Ezek a maszkok hülyen tükrözik az egykori embernek a egyéni vonásait is. Tehát nem csak az, hogy mongoloid vagy európai, hanem az egyéni vonásait is. A férfi szobrok nem olyanok, mint ezek a díszes női szobrok. Ott tulajdonképpen alig festenek valamit. Mert a maszknak az alapszíne ott a vörös szín, a vörös az nagyon gyakran jelképeződje, mint a, mivel a vérszíne is, nagyon gyakran jelképezi az ember lelkét, a túlvilágra menő lelkét. És ezre a vörös színre visznek rá, de itt csak vonalakat, így a szeme alatt lévő vonalakat láthatjuk, a fejen lévő fekete vonalakat, tehát ott nincsenek ilyen csigavonalak és egyebek. Ez a halottas szokás egy régészeti kultúrával, az úgynevezett tastik régészeti kultúrával együtt alakul itt ki, és él több mint 500 esztendeig. Csak hogy ezek a maszkok bekerülnek egy nagy sírkamrába, nagyon gyakran hamvasztják az elhunytakat, és ide teszik be, a testnek csinálnak egy bábút, amelyik üreges, és az elhamvasztottnak a hamvát beleteszik ebbe a bábúba, vagy pedig a fejbe. Tudnélik, ezeket nagyon szépen kidolgozzák, sokszor még a mellkasát is. Tehát tulajdonképpen ezek szobrok. Arcos urnáknak is nevezhetnénk már a legszebbeket közülük, mert valóban azok ugye oda beteszik a hamvak egy részét. Hogy milyen hitvilág lappanghatott e mögött a szokás mögött, minden bizonnal az, hogy az ember mióta ember, és tud gondolkodni, és meghatározza a helyét a világon, az embert ez mindig nagyon érdekelte. A régi embert is. Azóta tudja, hogy az ember nem csak testi mi voltából való, hanem van neki egy másik énje is, a lelke. Hiszen sok mindent nem tudtak megmagyarázni, anélkül, hogy ezt föltételezték volna már a legkorábbi gondolkodó emberek is. Képzeljük csak magunk elé, hogy vannak állatok, akik szintén álmot látnak. Ugye, ezt gazolni is lehet a kutyákról, meg. De az ember természetesen szintén nagyon ősi időktől, mióta ember van, álmot látott, és az álmába repülni tudott. Az álmába el tudott menni olyan helyekre, ahol sose járt, ahol találkozott a nagyapjával, aki már 50-60 éve meghalt. Találkozott olyan emberekkel, akikkel az életben sose, de tudott róluk. Tehát az ember ilyenkor föltételezte, hogy ő neki van egy lelke, amelyik el tudja hagyni a testet. Kirepül belőle, és akkor reggel visszatér. És közben ő neki ez a lelke bolyong szerte a világban. Úgy hitték, hogyha nem jön vissza reggel, az okozza a betegséget. És ezért nagyon különböző honfoglaló magyarok is különböző dolgokat csináltak, jelképes trepanációt itt a fejen, hogy vissza tudjon menni, stb. Nos, ez van tehát mögötte. Méghozzá nyilván az a hit, hogy az embernek van egy olyan lelke is, amelyik nem hal meg a testtel együtt. Ez egy nagyon ősi szokás egész Eurázsiában. Az északi népeknél még ma is él. Ilyenek például a finnugor népek is, a szamojéd népek, a paleoszibíriai népek, hogy úgy vélték, hogy két lelke van az embernek, a testlélek, ami a mellüregben van, és amikor megszűnik a szívünk dobogni, a testnek megszűnnek az életfunkciói, akkor ez a lélek meghal. De van egy másik lélek, amelyik a fejbe lakozik. És az egy ideig még a földön marad, mikor a halottat eltemetik. Ezért készítenek is nekik ilyen bábókat. A kirgizek a halott lándzsáját felöltöztetik a halott ruhájába. Az lesz a lélek hordozója, amelyik még ott marad egy darabig a földön. Ez a hit különböző népeknél különböző, 30 nap, 60 nap, 100 nap, amikor ez a lélek elhagyja az élők világát, és elköltözik a halott után a sírba. Nos, ennek a léleknek, ennek kell, hogy legyen hova menni. Ez pedig a fej. Tehát a fejet rendkívüli módon elő kell készíteni a halálra. Biztosítani kell a koponyának a nyílásait, tehát a szemet, szájat. Ezért vágnak a textilen ilyen lyukakat, hogy azon vissza tudjon menni a lélek, és amikor lent van már a túlvilágon, a síri világba, akkor ez a lélek még mindig vissza tud jönni, kísérteni, és nyugtalanítani az elhunytakat. Ez a magyar néphitben is nagyon sok módja van annak, hogy hogyan védekeznek a visszajáró lélek ellen. Honfoglaló magyarok például ráástak a koponyára, megfordították fejjel lefelé, mélyebbre ásták, hogy a lélek lefele menjen, és ne fölfele. Tehát ezek a hitvilági momentumok, ezek a halottas szokások, ezek egész Eurázsiát átszövik. Hogy ezek a tastik nép, hogy ez ki volt, milyen nyelven beszélt, ezt nem tudjuk. Kiszászott professzor föltételezte, hogy az 5. században, vagy 5. század után megszűnő tastik kultúra, amikor egy újabb török népesség érkezik Mongóliából erre a területre, akkor ezek nyugat felé vándorolnak, és tulajdonképpen ezek hozzák létre az ugor, tehát az obiugoroknak és a magyaroknak a régészeti műveltségét, tehát tulajdonképpen mi lettünk volna ott a Mindusinszki medencében, hogy a mi távoli őseink, még akkor még a magyarság nem alakult ki, akik ezt a temetkezési, temetési halottas szokást ugye magukkal hozták az Urálvidékre, utána mi meg a Kárpát-medencében. Nos, ez a föltevés nem igazolódott a későbbiekben. Viszont igazolódott egy másik föltevés, hiszen a halotti maszkok, amikor a szemnek és a szájnak ilyen fontos szerepe van, és a fejnek, és ez a kettős lélekhitbe való hit is igazolható, ezek a maszkok a 6. század közepén megjelennek az Urálvidékén, méghozzá Nyugat-Szibériába is, ahol ma érnek az obiugorok, és a Káma vidéken is, ahol ma már nem élnek obiugorok, sőt, az Urál déli részén is, ahol a 6. század közepén megjelennek az ős magyarok. Itt találta meg a keleten maradt magyarokat 1236-ban Julianus, és ezt a területet Magna Hungáriának, vagyis régi Magyarországnak nevezte. Nos, ezek a halotti maszkok, amelyeknek a lényege az, hogy a szemlemez van és szájlemez van, ezek a legkorábbiak, ezeken a lemezek, ez olyan, mint egy színházi maszk, ezeken vágnak egy rombusz alakú lyukat, mind a két szemnek és a szájnak, és ezzel takarják le az elhult arcát, de előzőleg itt is textíliával, vagy finoman kidolgozott bőrrel fedik be az arcot, tehát ez tulajdonképpen a szemfedő. Ez megtalálható mind a Káma vidékén, mind pedig az ősi osztják és vogul, tehát obiugor temetkezésekben Nyugat-Szibériában. És megtalálható részben a volgai bolgároknál, akik a 8. századba költöznek a Káma-Volga egybeszakadásának vidékére, de őnáluk csak a késői temetőkben a 9-10. Században, amikor hát ott, az ott lévő keleti magyarok, meg a kámai finnugor lakosság beolvadt közéjük, és tulajdonképpen ugye ez egy török nyelvű népesség volt, ezek alkotják a volgai bolgár lakosságnak a egy részét, akik 922-ben veszik fel az iszlámot és alapítanak államot, mellesleg egy államos nevezetű fejedelem. Magna Hungáriában ma már vannak olyan temetők, Borsi-Jötigani mellett, Sterlitamák mellett, aztán Bélaja folyó vidéken több helyen, amelyik a ottani magyarság temető, ezt már a régészek mindenütt el is ismerik, és ez a Magna Hungáriai beli magyarság, ez már kialakult nép volt. Tehát valamikor a Krisztus előtti 500 körülre kialakul az ős magyarság, akkor elválik az obiugoroktól. De még viszonylag közel élnek egymáshoz, és az obiugorok ebben az időben még nem halász-vadász népesség volt, mint ma, hanem szintén ugyanúgy, hogy az ős magyarok is állattartó, félnomád-nomád lakosság. Csak hogy amikor a Türk Birodalom 552-ben kialakul, a steppei háborúk kiszorítják őket, és ők messze északra menekülnek, egészen a tajga és tundra övezetéig. De hatalmas területen szóródnak ekkor szét, és a Káma vidék lakosságának zömét ekkor ők alkotják. Oklevelekből is jól tudjuk, meg a régészeti anyagból is, hogy a obiugor rokonnépeink, ők valamikor a 18. századba költöznek át végképp, amikor az űrjének és az oroszok kiszorítják őket ezekről a területről. Ugye a orosz kolonizáció nyugat felől jön. És akkor kerülnek olyan helyre, ahol már nem folytathatják ősi gazdálkodásukat, még csak az emléke marad meg, ugye, amit főként Reguli és Munkácsi Bernát gyűjt föl a vogulok és osztjákok között a 19. században. A 750 körül a Magna Hungária beli magyarság, nem tudjuk pontosan milyen okok miatt, biztos valami háborús okai voltak, ketté szakad. Ez a nomád népeknél nem ritka, Az egyik népesség elindul nyugat felé, ez az a magyarság, amelyik Levédia és Eterköz után 895-ben megtelepszik a véglegesen a Kárpát-medencébe. Útközben is van egy olyan temető, ahol előkerül egy halott maszk, de ezt a teljes arcot befedő maszk olyan, mint amit a Káma vidéki lakosságnál találunk. Ilyen a magyaroknál se Magna-Hungáriában, se itt nincsen. Dienes István kedves kollégám, akivel itt szomszéd szobában ültünk együtt, vagy 10 évig, kitűnő honfoglaláskori régész volt. A Basalmi temetőben ő figyelte meg, hogy ezüstlemezek vannak a halott szemüregében és a száján. Ez a kiállításunkon, ez a koponya ki is van állítva, ezt eredeti állapotában kiemelte Dienes István, és ma is a Nemzeti Múzeum gyűjteményének egyik nagyon érdekes darabja. Előkerült Magyarországon rakamazon olyan színházi maszkhoz hasonló szemfedő is, ahol a szemek és a száj helyén kivágtak egy rombusz alakú nyílást, ezek aranyból készültek. A szemfedők tudnélik, a 6. század közepe után ezüstből és aranyból készülnek, gyakrabban ezüstből, ritkábban aranyból. Ezeket is rávarták valami textil vagy bőr szemfedőre nálunk is a honfoglalók, és tulajdonképpen ahol a honfoglaló magyarság megtelepedett, ott mindenütt nyomára bukanunk ennek a régi halottas szokásnak. Mivel hogy a honfoglaló magyarságnak ez a halottas szokása csak Magna-Hungáriában van meg, tehát a mai Baskíria és Tatárföld területén, ezért azon nagyon kevés régészeti bizonyítékok közé tartozik, amelyik egyértelműen igazolja, hogy ezt a halottas szokást mi honnan hoztuk. Valahonnan Baskíriából, Délulár vidékéről. Sok mindent írtak persze erről, de hát szakavatott tudományos értekezésben ezt megcáfolni, azt hiszem, hogy nem is lehet. Végül is ezzel a kiállítással volt még egy célom, hogy teljesen egyértelmű, hogy a múzeum az ugye azért van, hogy kiszolgálja a közönséget, tehát hogy az emberek bejöjjenek és a kulturális örökségünket megszemlélhessék. Minden egyes újabb kulturális kormányzat, ha egyáltalán van ilyen, azok mindig azzal jönnek, hogy a múzeumot ki kell nyitni, nem szabad mamuszba járkálni, a múzeumokban, mit tudom, hát kérem szépen, a múzeumokban nem járkálnak mamuszba, csak ott járkálnak mamuszba, ahol olyan padló van, amit milliárdokért lehet felújítani, és János bácsi ugye a ganélyos csizmájával azért oda már ne jöjjön be, bocsánatot kérek. Ezzel a nyitott múzeum, ezzel a szajkózott ostobasággal tulajdonképpen a múzeumok egy része tulajdonképpen ilyen cirkuszi mutatványokba ment át, de én azt hiszem, hogy ezt a feladatot, a magyar kultúrának ezt a szegmensét kitűnően ellátja a fővárosi nagy cirkusz. Ebben nekünk nem kell beszállnunk. Tehát nekünk az a célunk, hogy valóban, mivel a múzeum az tudományos intézmény is, hogy a tudományos tényeket, az őrzött rendkívül értékes leletanyagot, például itt van az ottomán művészet, és a legnagyobb közép-európai ottomán művészet és fegyvergyűjtemény a Nemzeti Múzeumban, amiből sajnos semmit nem mutattunk meg most a múzeumok éjszakáján a látogatóknak, és itt vannak a hozzá legjobban értő szakemberek is. Én azt hiszem, hogy ezt kellene inkább nekünk csinálni. Tehát ezzel a kiállítással az volt a célom, hogyha sikerült, ezt majd a közönség meg a szakemberek megmondják, hogy egy kiállítás az valamely tudományos eredménynek, tudományos tézisnek nagyon jó szemléltetője is. Jobban szemléltet, mint az, amit tudom én 10, 20, 40, 100, 500 oldal, amit mi leírunk róla. Mert azt egyrészt nagyon kevesen olvassák el még a szakemberek közül is, másrészt pedig a erjengős leírások, azok félre is vezetik az ember és az olvasó gondolatát főképpen. Mindig valami problémát keresnek a dolgok mögött, ami nagyon helyes. De amikor viszonylag egyszerű és könnyen belátható tényeknek az igazolására kerül sor, akkor a kiállításoknak rendkívül fontos szerepe van véleményem szerint. Tehát ez a kiállítás, én nagyon sokat csináltam már életemben, de mindig is az volt a célom, hogy az szóljon a szakembernek is, és szóljon a közönségnek is. Különösen érdekesek ezek a, amikhez nekünk ugye végül is nincsen közünk, de mégis beletartozik ebbe az eurázsiai hiedelem és szokásvilágba, halottas szokásvilágba, amiről itt szó van. Ezek a tastik maszkok például rendkívül szépek. Sajnos ezek tönkrementek szinte már a temetéskor, utána kirabolták a sírokat. Több száz van belőlük, de csak 10 maradt meg eredeti állapotában, és ezek se szállíthatók, a maszk nagyon könnyen törik, tehát ezt nem lehet szállítgatni. És ez a Narikov úr, aki hát elsősorban a saját népének a történelmét és kulturális hagyatékát próbálja megmutatni a világnak, hogy ez egy nagyon pici nép, sokkal kisebb, mint mi vagyunk, és mégis szeretné megmutatni, hogy nézzétek emberek, hát nekünk ilyen kulturális örökségünk is van. Ezek szenzációsak, ezek a fotók. Tudnélik, tökéletes sötétségben készítették a fotókat, úgy, hogy csak a maszkokat világították meg. Ezek a ma már rendkívül matt, lekopott színek, ezek olyan éltető erővel sugározzák a régi színeket és a jelképeket, a régi gondolatokat, ami szerintem nagyon ritkán látható múzeumban. Én örülök neki, hogy sikerült ezt megcsinálni, minden ilyen kiállítás persze, ugye sok-sok ember munkája, és hát én nagyon szeretném ezúton is megköszönni kedves kollégáimnak, számosan vannak, főképpen a kiállításrendezők, akik hát létrehozták tulajdonképpen ezt a kiállítást, és megvalósították a kiállítás ötletét.
Hát nagyon szépen köszönöm. Lenne egy másik kérdésem. Pont a múlt héten jelent meg a Múltkorban a hun-magyar rokonságnak a kérdés. Ezzel kapcsolatban mit lehet mondani, hol tartunk?
Én nem tudom, hogy akik ezt írták, hogy azok hol tartanak. A hun-magyar rokonság ideáját azt igazából Kézai Simon 1230-as években írott krónikája alapozza meg. Sokan azt mondják, hogy Anonymus, erről szó sincs. Anonymus csak az Árpádház eredetét kereste Attila környékén, mert kellett valaki, tehát ugye nem mondhatja itt Európában, hogy kérem szépen mi a voguloknak vagyunk, hát senki se tudta akkor, hogy vannak ilyen vogulok, Anonymus se. Na. Az érdekesség a dolognak az, hogy Kézai politikailag jól megalapozott elméletet állított föl, illetve ezzel próbálta megalapozni, ugye, hogy akkor alakul ki IV. Béla uralkodása alatt és utódai alatt, 13. század második felében Magyarországon az a két alapvető társadalmi csoport, a nemesség és a jobbágyság, amelyek közül az egyiknek vannak jogai, a másiknak nincsenek. Nagyon egyszerűen alapozza ezt meg, illetve próbálja igazolni Kézai, méghozzá úgy, hogy akkor ugye csatába hívták a hun vezérek a népüket, hogy foglalják vissza ezt a ősi hazát itt Európába. Akkor volt, aki lusta volt, volt, aki nem érezte jól magát ezekbe a véres ütközetekbe, és nem ment el. No, hát ezekből, meg a legyőzöttekből lett a jogtalan népcsoport, a jobbágyság, és akik pedig vitéző harcoltak, azokból lett a nemesség. Ezt minden nemes ember tudta Magyarországon a középkorban. Nem azért, mint olyan sokat olvasott volna, mintha a Naktkaszliánot lett volna neki Kézai. Kézai műve tudnélik, és Anonymusé is tökéletesen feledésbe merült a középkorba. Senki nem használta. Anonymus krónikája megvan. Kézai és sajnos, ezeket mind a kettőt a 18. században közölték, de Kézai krónikája ma sincs megva. Aztán megint elveszett, miután közölték. Nos, kérem szépen, vagy ismeretlen helyen lappank, hát nem tudjuk. Na most nem innen tudták, hanem onnan, hogy Verbőci a híres hármas könyvében ezt a végül is Kézaihoz visszavezethető bizonyítékot használja a nemesség jogáinak megalapozására. Amit viszont tudni kellett a nemes embernek, akkor is akár tudott olvasni, akár nem, ezt megtanították vele, hogy igenis te vérrel és fegyverrel adózol, és te nem fizetsz adót. A jobbágy az meg nem, az meg neked is adót fizet. A királynak is, mindenkinek. Na kérem szépen, így alakul. Ugye a 18. században már Árpád nevét igazából a történészek, főként a jezsuita történészek gyakorlatilag le se írják. Nekünk már csak Attila volt az ősünk, és nagy nemzeti eposzaink, ugye Arany Jánosnak a Buda halála, Vörös Martinak a Zalánfutása, az természetesen, hogy mind ezen az úgynevezett hun elméleten alapszanak, hát azért, mert nem volt más. Nos, ehhez képest Szintén a 18. század az, amikor megszületik a legtöbb tudomány, bölcsészet tudomány, például a nyelvészet, a nyelvészeti gondolkodás, a nyelvhasonlítás tudománya. És ekkor Sajnovics János és Gyarmati Sámuel Németországban megírják tulajdonképpen azt az akkor még csak, hát nehezen bizonyítható, inkább csak hogy mondjam, szóval sokszor találgatásokba vesző tételt, hogy a magyar nyelvnek igenis vannak rokona, és nem rokontalan, mint ahogy addig gondolták, és ezek a rokonnépek, ezek a finnusok, ugye északon, meg a lappok, és aztán lassanként kialakul ez az egész finnugor nyelvcsalád, és akkor Reguli Antal a 19. század közepén tesz egy szenzációs utat, több éves utazást Oroszországba és Szibériába, és földgyűjti ezeknek a rokon népeknek nyelvi emlékeit, régi legendáit, és ekkortól kezdve egyre inkább bizonyítást nyer az, hogy a magyar nyelv ezekkel a nyelvekkel rokon. Természetesen a nyelvrokonság, a vérszerinti rokonság, a kulturális rokonság, ez nem pontosan ugyanaz. De mégis van köze egymáshoz, csak hogy mi már olyan régen elváltunk a finnugor nyelvrokonainktól, hogy mi már abszolút nem is értjük meg egymás nyelvét, mert ez nem okoz problémát például a szlávoknál. Hát ugye a szlávok tulajdonképpen majdnem tökéletesen megértik egymást ma is, hiszen ők a 6. században váltak el egymástól. Akkor, amikor a mi őseink átjöttek Nyugat-Szibériából Magna-Hungáriába. Ez a hun származás elmélet tulajdonképpen döntő vereséget szenved tudományos szempontból a 19. században. Volt ez a úgynevezett ugortörök háború. Mindenfélében mondanak, hogy ezt az osztrákok kényszerítették ránk, meg hogy Trefort Ágoston ezt kötelezővé tette. Ez egy szemen szedett hazugság egyszerűen. Ilyen nincsen, ezt senki nem kényszerítette ránk. Trefort Ágoston korábban egyébként még azt a szót, hogy finnugor nem is használták. Nem is érdemes erről hosszasan beszélni. A 20. század elején, főként Trianon után, aztán komoly tudósok is próbálják ezt a hun származás tudatot, már nem azt, hogy a magyar nyelv nem rokon a finnugorok, ilyet már tudós ember akkor ilyen maraságokat nem mondott. De azt, hogy volt ilyen, tehát hogy mi eredetileg valaha együtt éltünk a hunokkal, meg hogy beletartozhattunk a hun birodalomba, és hogy volt egy ilyen származás, hun eredet tudata, legalábbis a Árpádháznak. Most kérem szépen, nem volt. Ezt most azóta nagyon sokan beigazolták. Hogy ezt miért terjesztették akkor, illetve hát miért próbálták föleleveníteni jeles tudósok a 20. század elején? Azt hitték, hogy majd a származás tudattal a magyarság önazonosság tudatát megerősítik. Sajnos ez nem így van. Egy nép önazonosság tudatát, nemzeti öntudatát, szoktuk ezt ma már mondani, nemzeti öntudatát csak valós történeti és őstörténeti tudás alapján lehet megerősíteni. Akik legendákkal próbálják nemzeti öntudatokat erősítgetni, hát vannak ilyenek a szomszédainkban is, ugye úgynevezett nagymorva birodalom elmélet, aztán a dákoromán kontinuitás elmélet, a trák elmélet, és illír elmélet, és egyéb dolgok. Ezek tulajdonképpen egy célt szolgálnak, hogy a szomszéd népek elleni nacionalizmust fölkorbácsolják, hogy ez hova vezet, a történelmet kicsit is ismerő emberek számára ezt nem kell bizonygatni, hiszen ebben nagyon sokan belehaltak.
Köszönöm.
Kérem szépen.
Kedves hallgatóim, most ismét zene következik, egész pontosan torokhangon fogunk énekszót hallani, ugyancsak a kiállítás megnyitóján hallott műsorból, majd következik a Kaleidoszkóp. Kedves hallgatóink, a Tárlatról, Tárlatra című műsort hallgatják, és jön a Kaleidoszkóp. Nagyon röviden a következő kiállításokra szeretném fölhívni a figyelmüket. Először is Budapesten a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumban a Nomád nemzedékre, amelyik a múlt 170-es éveiben megindult a paraszti életforma átalakulása kapcsán felmerülő újabb, ennek a felelevenítését, modernizálását szolgáló mozgalomról szól. Aztán ugyancsak itt a Hagyományok Házában Martin György a néptánckutató fotó és dokumentum kiállítására, aki 1983-ban halt meg, folklorista, pedagógus, kutató, ízig-vérig táncos embernek az életét ismerhetik meg, illetőleg az általa gyűjtött hagyományokba lehet bepillantani. Valamint ugyancsak a Gyöngyökből gyökeresztél Szupper Krisztina gyöngyfűző népi iparművész emlékkiállítása tekinthető itt még meg. Győrben a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumban pedig modern magyar rajzok és akvarellek a Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galériájának a gyűjteményéből egy nagyon izgalmas, szép kiállítás. Visszatérve Budapestre, az Országos Széchenyi Könyvtárnak a Hasonmások válogatás az USK gyűjteményéből című kiállításában például Balassi Bálint verseit meg lehet nézni kéziratos formában a Balassa kódexben, de Mátyás király leveles könyve a Hédervári kódexben, második Rákóczi Ferenc ABC-s könyvecskéje és más izgalmas, érdekes olvasmány is megtekinthető. Tihanyban, a Bencés apátságban pedig Veszeli Lajos festőművésznek van egy kiállítása, aki 1945-ben született, és az Új Balaton Irodalmi és Művészeti Folyóiratnak volt többek között a művészeti szerkesztője, nagyon szép, izgalmas képeket készített. Csíkszeredán a Pál Aukciós Ház és Galériában pedig Elfelejtett képek címmel nyílt egy olyan kiállítás, melyen Elekes Károly a hagyományőrző organikus panteizmus és nemzetközi transz-avangárd szubjektív ötvözetéből alakított ki egy egészen egyedi, mágikus, mitológikus formavilágot, tehát az ő műveit lehet látni, lokálpatriotizmus és kozmopolitizmus keveredik benne. Kismartonban, tehát Eisenstadtban, ezúttal Ausztriában járunk, az Eszterházi kastélyban pedig az Eszterházi család barokk ékszereit lehet megtekinteni csodálatos bőségben. Visszatérve Magyarországra, Győrben a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumra hívnám megint föl a figyelmüket, ahol a Borsos házban Szárnyaló, Madarak a képzőművészetben, kortárs képzőművészeti kiállítás nyílt, sok szép, izgalmas madarakat a központba állító grafikával és festménnyel. Előzetesként pedig a budapesti BTM Budapest kiállítótermére szeretném fölhívni a figyelmet, ahol Ambrus Imre festőművész és Péterfi László szobrászművésznek a kiállítása tekinthető meg. Mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő hétfőn ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.